György a favágó. A teraszon ültünk még Ozsonnától ketten, borozgatva. Barátom háza a domboldalon épült, tágkilátással a városkára, a bársonyhegyekre. Milyen szép itt minden! Szétnézegettem a virágos kertben, a mögött estvényben csillámlott, a terasz lombfüggönyén. A nehéz fehér ozsonna abrosz méltóságosan hult, a sűrű vörös bor kékesen ragyogott, a csinos cselédlány épp kifordult a gyümölcsös tálcákkal. Micsoda gyönyörű magyar faj lakik itt! Igen, itt minden csupa szépség, felelte barátom lassan, és a hangján, amint föltekintett, a szemein éreztem, hogy nevezhetetlen szomorúság beszél belőle. Újra és újra mondta. Itt minden csupa szépség. És úgy csengett ajkán a szó, fátyolozva, mintha valami szomorú titkát árulná el a vidéknek, valami nagy átkot, amelyet a verőfényes dombok alatt érez. Igen, átok ez nekem, valóságos átok, felelte, amint érzésemet szavakba öntöttem, s ideges mozdulattal simított homlokára. Tudod, úgy érzem magam e közt, a sok szépség közt, mint rongyos ember az elegáns bálban, tette hozzá erőltetett mosolyjal röstelkedve. Ugyan, vetettem én közbe, és meglepetve tekintettem rá. Barátom az új földes urak közé tartozott, nagyon gazdag volt, és mindig gondosan öltözve, de szépnek valóban nem lehetett mondani. Mindazonáltal egyáltalán nem volt visszataszító, és valami jóság bélyege inkább megnyerővé tette halavány arcát, sötét szemeit. Siettem ezt mondani neki. Hisz mindenki szeret, embereid, szomszédaid, barátaid, a nők is kedvelnek, nem panaszkodhatsz a szép fajra, hogy irigy volna, sem a szép nemre, szóltam ingerkedve. Ó, hiszen nem is ebben van a tragikum, felelt. A szépek jók is megbocsátják a rutságot is, mintha magukban bírnának a szépből eleget. Hanem mi magunk, mi nem bocsátjuk meg ezt magunknak soha. Máskoró jóságos szemében valami gyűlöletet láttam megvillanni. És nem bocsátjuk meg a világnak, hogy szép, tette hozzá. Fölkelt, egy könyvet hozott a szobából. Dickens Itáliája. Itt van két sorban egy tragédia, figyelj! Egy csúf öregember összecívódik egy 17 esztendős lányjal valami néhány filéres üzleten, és leszúrja a ragyogó virágokkal teli piacon. Gondold el most, hogy Firenzében történt a Palazzo Vecchio terén. Márványok közt, ugye, a legszebb ég alatt, és virágok közt, mert virágpiac volt abban az időben. És az áldozat... Lehetette más, mint egy igazi toszkánai szépség. Nem volt az oktalan halála, mint Dickens hiszi. A bosszú volt, a rúdságé, a bosszú minden szépségeken. Bámulva néztem rá, és ő megérte. Csodálkozó, hogy jutok ezekre, éppen egy ilyen szelid alkonyaton. Ez a zaj juttatja eszembe. Hallgass csak! A gyümölcsfák mögött a patak felől egyhangú kopácsolás visszhangzott. Favágó? Kérdeztem. Favágó? Az öreg György. Ez a zaj, ez az ember mindig megelevenít bennem egy iszonyú emléket, egy jelenetet, aminek gyerekkoromban a tanúja voltam. Gyere, séta kedvéért is, megmutatom neked, és elmondom. Átmentünk a szőlőlugason, át a kis gyümölcsösön, és arra a helyre értünk, amelyet a falusi nyelv kertek aljának nevez. Messziről kicsillogott a patak a vidám almafák közt, s a kopácsolás, mint egy titokzatos nagy harkály zaja, egyre maradozóbban elhózott a tiszta, csöndes légben. Meglepetve álltam meg egyszerre. No, egy valóságos szatír aprította a fát a patak parton. Vaskos, erős alak volt, de kicsiny és a végletekig görnyett. Nagy fejéből különös mélaságú, vérbe futott szemek pislogtak ki rézsút. Polipszerű karjain óriási mancsok lógtak majdnem földig. Az volt az érzésem, hogy ólomból vannak. Előre csüggett feje, vállas, azok a lógó, hosszú karok valami erős erdei kúszóállathoz tették hasonlóvá, valami különös lajhárhoz vagy orángutánkhoz. Mozdulatai is olyanok voltak, furcsák, lassúak, súlyosak. Ezen az esetlen és állati testen rongyos, rojtos, kizöldült szalonkabát lefegett, félszeg méltósággal. Avult szalonna zsírbetapadt fűrészpor szennyezte. Fején zsíros és horpadt pincs kalapült. Ez a toalett még hangsúlyozta a súlyos és szennyes benyomás, mely rutságából áras szinte terjedni látszott a légben, mint nedves volt a tiszta ruhán. Nagy öny, milyen idő lesz? Kérdezte barátom hozzáérve. Rossz idő, nagyságos úr, rossz idő, felelte váratlanul, s aztán egyszerre, mint aki hirtelen elfut a méreg elvörösödött. Elvörösödött arccal, s fölvetve véres szemeit, rekett hangon ordította. Nem tud az a falp semmit! Ez a rögeszméje, mondott a barátom, amint tovább mentünk. Időjós. Tudós, és azért viseli ezt a fekete gúnyát, mert tudós. Ezekre az emberekre valósággal hipnotizáló hatással van az időjárás, megzavarja őket. Ez a sors a szemükben, a végzet, a környezet, az Isten folyvást látható cselekedete, a mindennapi csoda. Az időjóslás egyetlen tudományuk, elméjük egyetlen szenvedélye. De hogy mondhat rossz időt ebben az enyhe és nagyon kellemes időben? Vágyait jósolja. Nézd rá, barátom, mondotta és megállt. Gondold el, hogy érezheti magát ez az alak, ez a szenny, a tiszta, gyönyörű ég alatt. Esőben, sárban, pocsolyák között otthonban odaillik. Azt hiszed, nem érzi ezt? Mindig rossz időt jövendől. Hát te talán túlzott érzékenységet tulajdonítasz neki. Én megértem őt, felelt. Kíváncsian néztem hol barátomra, hol az öreg Györgyre. És ekkor én is kezdtem megérteni őket. A vén favágon ugyanazt a különös, megnevezhetetlen szomorúságot pillantottam meg, szemléltető túlzottsággal, amit barátom arcán és mozdulatain leheletszerű, alig észrevehető árnyalatképpen olyan sokszor éreztem, amit lassú, egzotikus vallások szertartásaira emlékeztető ünnepélyességgel, furcsán félreszegett fejjel fűrészelte a fát, egész súlyosságával rajta ült, tudtam már micsoda, a rúdság nagy melankóliája, a csúnyoság érzésének fájdalmas bélyege. Ezt tette ő tudóssá, folytatta a barátom. Hát az önérzetének valamibe kapaszkodni kellett. És ebben a városban mindig mindenki az időről beszél, az időjáráshoz kapcsolódik minden érdek, minden hangulat. Tudni előre az időt, mi fölény lenne, milyen hatalom. Nem vetted észre még, hogy a csúnyák mindig a hatalomra vágynak. Fegyverez nekik a szépség ellen, a szépség felé. Kárpótlás és bosszú. Aztán folytatta. Hát tudós a György, mert a tudás, mint a szépség. Hat. Épp oly méltósággal hordja tudományát, szennyes robotban is, mint a jelvényit, ezt a rongyos szalonkabátot. Persze épp oly vásott, nyomorult uraságoktól levetett az a tudomány is. Hitvány kis fagyú gyertya éket a fejében, csak arra jó, hogy inkább érezze a nagy sötétsége. Na, és képzeld, a falb Rudolf előtte a diadalmas vetélytárs 20 esztendő óta, mert 20 esztendeje ismerem kisgyerekkoromból, mikor még falb volt a híres időjós, azóta benne nem változott semmi. A szépekkel szalad az idő, a csúnyaság örök egy marad, sejtené-e az öreg György korát? Nem volt ő, mondom, más 20 évvel előbb sem, mikor otromba beadványokkal szaladgált a városházára, s hivatalos időjósi állásért folyamodott, így írta alá magát, tudós és favágó. Nevettem. Ne neves, mondta. Rokonom ő. Azt hiszed, más az én dilettantizmusom, mint az ő tudósága? Ne neves, szomorú ez. A csúnyaság lelke, mely fegyvert és önérzetet keres. A magad érzékeny lelkéről mintázod őt, szóltam. Mit tud ő a szépségről, mit bántja a csúnyaság? Szépség talán csak azok számára létezik, akikben meg is van belőle valami lélekben vagy testben. Az igazi csúnyaságnak nincs is érzéke a szépség iránt. Ó, mennyire nem tudod, kiáltott. Éppen a szépek azok, akik a széppel nem törődnek. A csúnyákat ezer érzés köti a szépséghez. Szent áhítat és tehetetlen gyűlölet. Tantaluszi vágy és dühös irítség. Örök probléma, elérhetetlen ideál, diadalmas ellenség az nekik. Platón Rútnak festette Eroszt. Igaza volt, mert a rútakban él. Én tudom. Én már gyerekkoromban tele voltam ezzel az érosszal. Csúf, beteges zsidó gyerek voltam, de megreszkedtem minden szép látásától. Nyomorultnak éreztem magam, mint egy hatalmas Isten közelében. Kimondhatatlan vágy és félelem fogott el egyszerre. Nagyon kevés elég volt erre egy tiszta, hattyú színű felleg a kék égen. Vagy mikor a dombok kies kanyarulását észrevettem. Egy sugaras nap, egy virág, egy illat. Hát még az emberi szépség, egy szép pajtásom arca, egy szép asszony. Egyetlen tekintet megmagyarázhatatlan áradó érzelmeket keltett. A szavam elakadt, torkomba zokogás gyűlt, menekülnöm kellett a magányba. Ugyanígy voltam később a szép képekkel, versekkel, menekültem. És tudod, mi volt a legborzasztóbb? A legborzasztóbb éppen az volt, és valósággal fölháborított, hogy a szépek maguk nem látszottak érezni a szépet, könnyen vették, hogy észre sem vették. Egy gyönyörű emberfaj példányai, amely itt ellakik, egyforma közömbösen jártak szépség és rúdság között. Szemek gyönyörűsége, amelyekbe pillantanom, már nagy izgalom volt, egykedvűen sütött szépre rútra, mint a napfény. Nemes, finom meccésű hajkak megalázták és beszennyezték magukat azzal, hogy szóba álltak a rútakkal, mintha nem is éreznék azt a rettenetes metafizikai különbséget szép és rút között, amely engem néha lelkemig borzongatott. Gyűlöltem ezeket az üres közömbös szépeket. Gyűlöltem minden áhítatommal szépségük iránt. Gyűlöltem akkor is, ha szerettek, kényeztettek engem. Hát nem látták, hogy csúnya vagyok, hogy megvetem magamat a csúnyaságomért, és megértettem az öreg Györgyöt akkor is, amikor az a rémség történt. Rémség? Régen. Én 10 éves voltam, György, mondom olyan, mint ma, az ott tömlöcöt ült, de mintha csak tegnap lett volna, ugyanitt volt, itten a pataknál, és szép nap volt, még szebb, mint a mai nyár elő. Emlékszem, ilyen sűrű langyos volt a levegő, enyhén és édesen áramlott, mintha a mennyországból keverték volna. Olyan bársonybarna volt a föld, olyan szelidek, zöldek a rügyek. Az első meleg nap volt, korai nagy meleg, s a cselédlányok kijöttek mosni a patakhoz, inkább hecből, hogy most már lehet. Csupa szép leány, ritka is egy tájon fiatalban a rút, s apám nem is vette volna a házába. Gyönyörű kép volt az. Elgondolom, itt a patak mellett. Friss patak volt még, tiszta és dagadt, fehér csillanásaiban szinte még az olvadt hószínét képzelhetted volna, a lányok sikoltozva csapkodták kezüket a fagyos habokban, s versenyt viháncoltak a bugdosó érrel, meg-megcsillantva fehér fogaikat. Virágzottak a fák, libegtek, látható kéjjel fürdették ágaikat az enyhe levegőben. Lehelt a tavasz szele, erre elszabadult egy csomó virág, fehérrel pöttyözték a friss barna földet, aláúztak a patak hullámain, beleakadtak a lányok aljába. Én ott dülöngéltem a fák köz, gyenge gyermek, szomorú kéjjel, alig bírtam ennyi szépségérzéseit, és önkéntelen odahúzódtam az öreg György mellé. Ugyanott állt a fabak, ahol most, alig pár lépésre a mosóteknőtől. Az öreg föl-föl csapta izzadt fején a zsíros kalapot. Mogorvább volt, csúfabb, mint valaha, de én nem féltem tőle, inkább bátorságot kerestem durva, szennyezett arcában, esetlen súlyos mozdulataiban. Egész csúnya, obskurus lényében a szépségek ellen, melyek elvakítottak, zavarba hoztak, s mégis lekötöttek. A lányok és a tavasz ellen, mely ismeretlen, döbbentő érzéseket keltett gyermeki testemben. mintha ez az egyetlen csúnyoság árnyában mentve lenne az én kis csúnyoságom is, a szépség diadalmas áradása ellen. És bizonyára a szexus kora sejtelme is volt ez a csúnya kíjentsége, mert már a gyermekben ébredt, mert mind kíjenc a csúnya, s a szépség ő neki voluptász. Éreztem, hogy ellenségem ez a bizsergőrt tavasz. Kívántam, hogy borulna el inkább, lenne eső, hideg, akármi. Az öreg György is egyre dörmögött, és valósággal lelkemből beszélt. Fölütötte azt a súlyos fejét, amennyire föl lehetett ütni örökös lógásából, ijesztően véres szemével Ferdén égre pislant, s ilyesmiket dörmögött kárörvendő hangon. Nem áll meg ez az idő, nem áll meg ez, akármit mond a falb. Mintha belekerültem volna az öreg ösztönös lelkének sodrába, és lelkemig csapott volna árama. Éreztem mindent, amit ő érzett. Éreztem, amint letörte az átfűrészelt hasápfa végét, hogy milyen kéjjel teszi, mintha a falb Rudolfnak a feje lenne az. Tudtam, amint nyakát félreszegve önfeledten rángatta az akadozó fűrész, hogy most az emberek elrontott örömén kéjjelek, ha csúfidő lenne. Esni fog, fagyni fog, jégeső lesz, már zizzen a szele. Mint egy csúf varázsló tűnt föl előttem, kit semmibe vettek, ki nevettek. De ő tudja, amit tud, hadd nevessenek. Ő szövi már sötét terveit. Nem féltem tőle, barátja voltam. De egyúttal megvetettem kissé, mert csúnya volt. És éreztem, hogy nincsen ereje, hogy maga sem hisz erejében, csak hazudik magának, csak áltatja magát, mint egy megcsalt Sámson, amint szinte kétségbe esett vidámságra próbálja ingatni lógó nagy fejét, hogy már szinte nótázni kezd a munka súlyos himbálásában. Most, hogy a tragédia hogy kezdődött, őt tudom, hogy úgy, hogy a lányok átszóltak, György papának milyen jó kedve van, mondták, és jól emlékszem, még a gömbölyük is vidám szőkére, aki először kérdezte, lesz-e szép idő, György papa? És jól emlékszem, mennyire bántott minket ez a haszontalan kérdés engem és György papát, mert megéreztük egész hiúságát, egész odavetettségét a céltalan szónak, hogy csak úgy mondták, ötletből, tréfából, unalomból, hogy nem adnak a feleletre semmit, hogy mulatnak rajta. Ezek a lányok. Éreztem, hogy György papa épp úgy ki nem állhatja, mint én a kislány ismerőseimet, ezt a viháncoló haszontalan bandát, akik semmit sem vesznek komolyan, csak arra való, hogy oktalan nevetésükkel az embert ingereljék. De mintha minden szabad volna nekik, mivel olyan szépek. Mennyire nem szégyellik magukat, gondoltam, amint lopva oda pillantottam a pruszlikból majdnem kidagadó mellükre, hónukig föltűrt csupasz karjaikra, s lábszárukra, melyet térdig is föltárt hajladozásuk. Szédülve erőlködtem nem nézni reájuk. Az öreg György, neki is fölfogtam egy épp oly súnyi pillantását, sose felejtem el. Pedig rögtön leszekte, hogy oda sem néz, hogy felelni se akar, és egy sokkal kedvesebb tárgyra pottyant a pillantás egy boros üvegre, mely ott állt most is a vágóbak lábánál, sötét mámoredénye a sarjadó fű közt. Fölkapta két kézzel, és nagyot húzott a furcsa ecetes léből. Bennem volt minden mozdulata. A fejszét fogta, egy megharmadolt hasábot tuskóra állított. A lányok azonban köréjes ereg lettek, mint könnyük és muslincák egy nagy dongó köré. Már most azt mondhatnád, hogy minden, ami történt, a késő érzékiség fölgerjedése volt az éhes bestiái. De én, aki e percekben majdnem egészen egy voltam az öreggel, nagyon jól tudtam, hogy nem úgy volt. Vágy a szegénynek, maga a vénült vágy, csöndes volt, és félénk, áhítatos. Hogy ismert volna egy olyan piszok és csúnyaság, mint ő, neki menni ezeknek a szép tiszta úri cselédeknek, az alatt a nyílt világos ég alatt ebben a gyönyörű tavaszban. Bújni szeretett volna, inkább félrehúzódni boros flaskójával, oda, ahol semmi ebből a sok szépségből hozzája nem férhet. Részeg nem volt, megállapították. Az ő borától nem lehetett berúgni. A düh sem vihette, hogy ingerkedtek vele, mert hiszen ez nem volt rossz akaratú ingerkedés, inkább kedveskedve öntötték feléje tavaszi vidámsággal megtelt szívüket a fiatal lányok, mint ahogy a bőven budjanó tiszta forrás sem nézi, mi hitvány porra ömlik. De éppen a szépségnek az a felé ömlése háborította föl ezt a csúnya gnómot. Hogy a szépség így szóba áll vele, mintha ő nem is volna más, csúnya és nem középük való, és éppen azon nap, abban az irtózatos, gyönyörű tavaszban, amely a csúnyaság minden irítségét és fájdalmát fölkeltette, szinte helyet sem hagyott, ahol kidühöngje magát, már most a lányok hangja cseng a fülembe. A kedves ingerkedésnek az a zápora, de gyorsan csapkodóan megállíthatatlan és végzetes óhatatlansággal túláradva, mintha vesztüket éreznék. Nem hallgat ránk, iszik! György pappa, ha nem hallja, jósoltatni akarunk. Mit ígérjünk neki? Nem ígérhetem, mint a békának, hogy üvegbe teszem, és lajtorját csináltatok bele? Hallom a nevetésüket. Érzem a félszeg fantasztikum benyomását, amint elképzelem az öreg Györgyöt, hogy kuksol az üvegbe, mint óriás béka, és béka mozdulatokkal mászkál a létrán föls alá. György pappa, lesz-e szép idő? Akkor egy sötét villanás, egy balta a magasba, ilyet szétrebbenés. Nem lesz szép idő, jég lesz, zivatar lesz, szél, tél. Lélektelen néztem. Valami hősi volt ebben a szennyes, esetlen alakban, groteszk pózában, amint két kézre fogva a súlydokló fejszét ijesztően forgatva a véres szemeit kiáltozott rekedt sárga hangján, a friss vidám lányok közt, ragyogó tavaszban és szeleti jeget teleket jövendőlt. Eleven tiltakozásnak látszott ő, egy reménytelen rekedt kiáltásnak a szépség a tavasz, és minden szép ellen. S akkor a Falb Rudolf neve, mert az öreg rögeszméjével népszerűvé tette ezt a nevet, a lányok is tudták. Falb Rudolf tartó szép időt jósol a Falb Rudolf. Visszalopakodtak, nevettek, kívülről bizonyára kedves jelentéktelen tréfás jelenet volt, senki sem mondta volna, hogy tragikus vége lesz. De én éreztem, hogy csata folyik itt, borzalmas csata. A szívem összeszorult, mert az én szegény varázslomat minden elhagyta, minden ellenség volt. 8 ingerkedő huncut leány szemből, egészséges csattogó szájakból, a légből, az égből, a szerte nevető kékségekből, s a vidám szellő legyengetéseiből mind ugyanazok a gúnyos, szemtelen, tűrhetetlen szavak incselkedtek, ragyogtak, nevettek, csattogtak. Tartó szép idő, tartó szép idő! És minden, minden, az egész természet, a föld, mely szinte láthatóan bizsergett, a fák kikukucskáló rügyei, a lengő, lebegő, hajózó virágok, s a könnyű, kendős, nevető cselédek, akik kijöttek a patakhoz mosni, mind a Falb Rudolfnak adott igazat, mind a szép időnek, mind a szépségnek hívévé szegődött ezen a nagy csatán. Ó, én éreztem, éreztem a véres komolyságot, mintha nagy emberen túli erők harcolnának. Istenek! Én nekem nem volt kedvem nevetni, visszafojtott lélegzettel néztem, amint György hősöm még egyszer elnémult, kirobbanásig feszülő némasággal, és még egyszer a tuskó fölé hajlott, mint a tudós kiversenytársa nevét halva közöny színlel, de több volt ő már ekkor, több volt már. És most megint a leány hangok. György papa, csináljon szép időt! Csináljon szép időt! Bort adok, elviszem György papa flaskóját, mikor lemék a pincébe, és megtöltöm a legjobb borból, sose ívott olyat. Csak szép idő legyen! És György papa hangja höpögve, mint a biztosító szelep hangja a robbanás előtt. Kell is nekem a borod! Nem szorultam én a szajhák borára, van nekem borom, csinálok én magamnak, nem iszok én soha más, mint amit én csinálok, ecetből, cukorból, nekem nem kell, nem cserélem ki a szajhák borával. És megint a lányhangok zápora. Mit adjunk, csókot adjunk, neki kell, csók, Gyuri bácsi, eljöjjek magához este, Gyuri bácsi. Kacagás. Gyuri bácsi, igaz, hogy maga egy lópokrócon alszik? Egy lópokrócon, az ölfa tetején, egy fás kamrában. Minden kacagáson keresztül éreztem, és megborzadtam ebben az érzésben, hogy a szép, tiszta lányokat izgatja a cinikus piszok, amely ebből az erős vénemberből áradt, izgatja őket maga a csúnyaság, és hogy éppen nem megvetéssel nézik, hanem lihegő érdeklődéssel. Közel tolongtak hozzá, tapogatták, szagolták. Rettegés és utálat kelt bennem. Szerettem volna elfutni, de képtelen voltam. Tudtam, hogy most kell jönni valaminek, és nem is csalódtam. Az öreg György fölegyenesedett, mintha a gerincét kivasalták volna. A fejét fölütötte, vére szemében fehér villanások égtek. A fűrész kiesett a markából. Sohasem felejtem el ezt a markot, ezeket a nagy rögös tenyereket, amit kitárultak ebben a pillanatban lassan, maguktól, mint egy nagy növény szirmai, indián, lógó, húsos levelek, gyilkos és kíjes tárulással, mintha simogatni akarna, vagy szorítani halára, mint egy rémes szatír, mint egy kiklopsz. A vállak kidagadt, a kisemberből egyszerre óriás lett, az üstöke föllengett a tavaszi szélben, mint a felhő volna. Most a lányok is megérezték, hogy a pohár betelt. Komoly ijegységgel rebentek szét ezúttal, de a favágó, mint egy bőz busa állat, utánuk szökött. A kis gömbölyű akadt a kezébe, s az óriás mancsok, mint zúzó, bőrös fogók nyomódtak bele találomra a leány forró dagadt húsába. Futni szerettem volna, de valósággal a szememnél fogva voltam odakötve, mint egy lázálomban. Tudtam, hogy ennek így kell lenni, a bosszú kíjét és borzalmát éreztem, a diadalét, de másfelől mégis irtózatos fájdalom és rettegés fogott el, amint azt a szép lányt, azt az imádott szépséget a piszkos kezekben láttam. Szinte eltűnt a fehér leányhús a barna markok közt, mint harmadcsöpp a porban. A lány sikoltott, segítségért kiáltott. A többiek kis távolságban megálltak, körülnéztek tanácstalan. György az óriás tépni, gyúrni, fosztani kezdte a ruhát és a húst. A lányok megálltak, mint egy megmeredve, hipnotizáltan tapadt szemük a vadlátomásra. Félig borzadva, félig kíváncsian nézték, mint egy természeti tüneményt, az egyik még közelebb is lépett egy lépéssel. György se hallott, se látott. A nyomorgatott leánytest elfulladt, hörgött a kezei között, egy kapocsa hátáról szétpattant, és ívben csattanva esett rá egy kőre. Csodálatos, hogy mennyire emlékszem mindenre, egy ilyen apróságra. Megkövülten ártam egy darabig, aztán hirtelen kétségbeesett erőfeszítéssel kirántottam magam, mint egy varázslatból elfutottam. Ó, milyen nehéz volt. Úgy éreztem, mintha elszakadt volna valami, amint megfordultam. Az ér szinte megpattant halántékomon, s mintha minden, fák, föld, felhő kiabált volna rám, futott volna utána, marasztalt, ráncigált, tartóztatott volna. Izgatott erőfeszítéssel szaladtam végig a gyümölcsösön, fejemben őrült gyorsasággal kalimpáltak a gondolatok. Néhány pillanat alatt irtózatos részletességgel képzeltem el a rémes esemény folytatását, véresen vagy szennyesen, miközben olyan képzetek merültek föl borzongó gyermekagyamban, amelyekről nem is tudtam, hogy tudok. Mindez csak pár pillanatig. Aztán, amint kiértem a fák közül a tárt kertbe, s megláttam a frissen fölkelt tiszta holdat, az alkonyba boruló virágágyakat, egyszerre elöntötte minden izgalmamat a nagy falusi csöndesség, a szépségek csöndes tengere. S amint az izgalom megszakadt, megszakadt erőm is, elbotlottam, s úgy hevertem ott talán eszméletlen, amíg megtaláltak, s bevittek a házba. A barátom elhallgatott. Visszatértünk már mi is a teraszra, s leültünk. Lassan és nehezen esteledett, egész világos volt még, de a szél szelítségében volt valami esteri, s a holdvilág észrevétlen fölsuhant, már az égre, s várt és lesett a bárányfelhők mögött, mint a színésznő várja jelenését a kulisszák mögött. És mi történt azután? Kérdeztem. Megölte, vagy pedig... Máig sem tudom, felelte a barátom. Átaltam kérdezni, Isten tudja miért. Valaminek történni kellett, mert Györgyöt becsukták, mikor kiszabadult, azt mondták rá, bolond. Apám sajnálta, és később megint adott munkát neki, én sohasem tartottam bolondnak. És a bolond is, folytatta. Mit jelent az, hogy bolond? Az ész csak öltöny az impulzusokon. Az őrült ezt az öltönyt leveti. Sokáig hallgattunk. A tücskök kezdtek szólni, és lassanként sötét lett. Egyszerre friss kacagás zendült a felségesében, vidám fiatal hangok zenéje, női ruhák sejem suhogása. Hát maga mit gubbaszt itt? Nevetett egy gyönyörű asszony barátomra, bájos csúfolódással állva, meg nagyobb társasággal a tornác ajtóban. A felesége volt. Barátom ráemelte fejét. A hold tette, mely akkor mászott fel az égre, a csodálatos szépségű est környezete, vagy valami nevezhetetlen indulat háborgása, de sohasem tetszett ez a fej oly csúnyának, mint akkor. Egy képet lehetett volna róla festeni, és alája írni. A gyűlölet.